Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban, ezt írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Mint írta, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és Európai Szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A miniszter azt mondta, mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, ennek részeként Csehország egy dandárt küld a Multinational Division Center kötelékébe, ezzel is tovább erősítve a térségvédelmi együttműködését. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A Hungaromet az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium részeként az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átlátható bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, az éghajlat.met.hu. A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Ficseri Gyermek Stúdió.
Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
Református istentisztelettel kezdődött el a Magyar Református Szeretetszolgálat szeretethidelnevezésű önkéntes programja Ózdon.
Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a Városi Történelmi Egyházatnak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába.
Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
A vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, Érdekességek.
Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 év ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a Gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a Színi Stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a Színművészeti Főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet, például Cséke Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanul, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a Színi Stúdióba.
Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek legyenek.
Igen, ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe és előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
Az elmúlt percekben a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.
My God.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Református istentisztelettel kezdődött el a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretethid elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretethídhoz. Többek között iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények. A Tiszán inneni református egyházkerületből több mint ezren vettek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pellé kollégánk, akinek helyszín összeállításában elsőként Veres Barta Beátát, az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség lelkipásztorát hallják.
Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházatnak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába, és vagyunk együtt imádságban is, és dicsőítésben a mindenható Isten felé. Januárban ugye nagyon viszontagságos volt az idő, keménytelünk volt, és akkor volt egy beteg hullám, egy betegség hullám itt Ózdon, és az egyházi vezetőkkel közösen arra a döntésre jutottunk, hogy erre a pünkösdi időszakra, az ünnepre való készülődésre tegyük a hangsúlyt, és hogy az ökumenikus ima hét lehet azt mondani, hogy kivételesen ezen a héten legyen megtartásra, és utána kaptuk a megkeresést a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Alapítványának helyi kirendeltség vezetőjétől, akkor Zsuzsától, hogy ők is szívesen csatlakoznának, hiszen ebben az időszakban szokták megtartani a Szeretethidat, és lehet azt mondani, hogy egyébként is a szeretetszolgálatok, a többi felekezethez tartozó szeretetszolgálatok is azért sokszor együttműködnek. Tehát a Karitasszal és a Katolikus Egyháznak a szeretetszolgálatával például mi is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon-nagyon sok segítséget szoktunk tőlük is kapni, és így ez a testvéri kapcsolat mutatkozik meg ebben.
Itt a gyülekezet hogyan készült erre a mai alkalomra? Már most, amikor megérkeztünk, mi is megtapasztaltuk a vendégszeretetet, a vendégséget, gyülekezet, illetve tiszteletes asszony hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogyan készültek erre?
Mivel egy nagyon pici gyülekezetről beszélünk, ugye Ózdon két református anyagyülekezet van, mi vagyunk a kisebb gyülekezet, számunkra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, és egy nagyon nagy ünnep, hogy mi indíthatjuk el ezt a rendezvényt ebben az ünnepélyes formában ezen a héten.
Egy gondolat erejéig kikanyarodnék, ugye itt lassan a pünkösd is itt van, és említette, hogy pont így ide pünkösd elé szervezték ezt a programot. Pünkösdre hogyan készülnek szívben, lélekben itt ez a kis gyülekezet, miként hangolódik a pünkösdre?
Hát a pünkösd számunkra mindig egy kiemelt, nagyon fontos ünnep, ahogy mondtam, hogy nagyon kicsik vagyunk szívvel, lélekkel, szeretettel és imádságban, és így érződik, hogy akár a templom környékét, a parókiát, a templomot is ilyenkor kívülről, belülről szeretnénk minél ünnepélyesebbé tenni, és hogy érződjön az, ahogyan mi készülünk, hogy valóban várjuk a lélek eljövetelét ebben az ünnepben is.
Mai alkalommal kiket várnak, kik fognak részt venni esetleg, hogyan fog kinézni ez a mai alkalom?
Hát a történelmi egyházaknak a vezetőit várnánk itt az ózdi területről, illetve azoknak a gyülekezeteknek a tagjait, akik ilyenkor el szoktak jönni, a még kicsi gyülekezetünkből azok, akik így hát hétköznapra esik, de el tudnak jönni, ugye. De ebben a formában ugye nem mindenki tud részt venni, viszont most annyival egy kicsikét tartalmasabbá válik, hogy a szeretetszolgálat válaszút programjában résztvevő gyermekek is részt vesznek, és számunkra nagyon nagy öröm, mert vannak olyan gyermekek ebben a programban, akik a gyülekezetünkbe tartoznak, illetve innen indultak a további tanulmányaik életük útján.
A Szeretethíd kapcsán említette, hogy nagyon jó a kapcsolatuk önöknek is a Magyar Református Szeretetszolgálattal. Milyen kapcsolatban vannak, miket szoktak közösen együtt csinálni, hiszen említette, hogy itt helyi képviselete is van a Szeretetszolgálatnak.
Nekünk van egy támogatott lakhatásunk tehát fogyatékosok számára nyújtunk támogatott lakhatást, és nagyon sokszor adományokat is kapunk, vagy szerveztek programokat, amiben a lakóinkat is bele tudták vonni, illetve a gyermektáborainkba segítettek, mind természetben, mind pedig munkaerővel, lehet ezt mondani, és szolgálattal, illetve akár az adományoknak a célba juttatásában is szoktak segíteni, vagy közös szolgálatokban.
Szeretett Híd program az itt Ózdon, bármelyik gyülekezetet nézzük az önökét. Milyen múltra tekint vissza önök, milyen kapcsolatban vannak a Szeretett Híddal, mint alkalommal, programmal?
Ha jól emlékszem, szinte a kezdetektől együtt dolgozunk. Tehát ahogy a Szeretett Szolgálat megkeresett ezzel a programmal bennünket, akkor mi nagy örömmel fogadtuk. Volt olyan időszak, amikor a Ózd városának különböző területein voltak ilyen Szeretett Híd pontok, akkor mi itt a táblási területen vállaltuk ifjúsággal, gyülekezeti tagokkal, sőt a lakóinkkal együtt, ki miben tudott segíteni, hogyan tudta kivenni ebből a szolgálatból a részét. A Covid időszakában az Imalánchoz csatlakoztunk, akkor gyülekezeti tagjaink, dolgozóink közül, illetve még lakóink is vállalták, hogy csatlakoznak az Imalánchoz.
Barna Sándorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Hogyan, miért is érkezett püspök úr erre a mai alkalomra, milyen szolgálatot fog itt végezni Ózdon?
A meghívó alapján egy ökumenikus imahét indul, és egyszerre a Szeretett Híd nyitó alkalma is itt helyi szinten, amelyre egy igehirdetésre kaptam meghívást. A János evangéliumából a 17. rész első 5 versé lesz a textusom, amely Jézus főpapi imája. Egyszerre van benne a szolgálatra a hívás és az imádság, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó üzenet szól az imádságról. Elég beadja azt az életritmust, ami Jézusnak volt, hogy az embertől az atyához, az atyától az emberhez, és nekünk is ez kell, hogy legyen az életritmusunk. Hogyha nem akarunk eltévedni ebben a világban, akkor föl kell tekintenünk, ahogyan a beduinok sivatagban, vagy a hajósok a tengeren megvárták a esthajnal csillagot, föltekintettek, hogy tájékozódni tudjunk, ezért nekünk is nagyon fontos, hogy fölnézzünk az atyára, vele kapcsolatunk legyen, és utána el tudjunk indulni azokkal az ikletésekkel, azokkal az erőkkel, azokkal a gondolatokkal, el tudjunk indulni az emberek felé.
A mai alkalom hogyan érzi, mitől különleges, ha jól tudjuk, egy ökumenikus alkalom lesz, illetve ugye pünkösd is. Itt van nem sokára, már közeledik a pünkösd is. Ezeket összevetve, hogyan látja püspök úr, úgymond mennyire különleges alkalmon vagyunk?
Mindenképpen a kapcsolatban a Szentlélekkel, a Szentlélek kitöltetésével, mert ebben az új életben, amelyre minket Jézus Krisztus hív, abban magunk erejéből nem tudunk járni. Visszakanyarodva az előbbi imádságos gondolathoz, hogyha elmarad az egyensúly, tehát a föltekintés és az emberekhez való elindulás, akkor abból mindig gond van. Tehát, hogyha csak az egyik van meg, például, hogy nem tekintek föl, de elindulok az emberek felé, akár szeretettel, készséggel, segíteni akarással, akkor hamar kiderül, hogy a magam erejehez kevés. Akkor hamar elveszítem az idealizmusomat, az emberbe vetett hitemet, mert aki szeretetet fektet az emberekben, az megtapasztalhatja azt, hogy nem veszik észre, nem hálálják meg, visszautasítják. Egy szóval nem elég csak a magam szeretete és ereje ehhez fel kell tekinteni, ahogyan Jézus is mindig elindult az atyától az emberek felé, és aztán amikor úgy érezte, hogy kimerült, amikor töltekezésre van szükség, akkor ismét elindult az atya felé. Ha pedig csak az egyik, a másik van meg, tehát hogy csak az atyára tekintek föl, de azokat a gondolatokat, azokat a indítatásokat azt nem viszem tovább az emberek felé, akkor az olyan, mint az a tó, amely nincs átfolyása és nem frissül, előbb-utóbb elveszítem azt az Isten kapcsolatot is. Tehát lehetséges, hogy van félelemből, önzésből, azt gondolom, hogy magam hite csak rám tartozik, és nem élem meg, akkor elég hamar kiderül, hogy akkor az Isten kapcsolatomat is elveszítem, mert az Isten kapcsolat egyben az emberekhez is oda kapcsol.
Balogh Róberttel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettesével beszélgetek. Hogyan kapcsolódtak össze erre a mai alkalomra a szeretetszolgálat, az itteni gyülekezet, milyen is lesz ez a mai alkalom? Tisztelt ügyvezető helyettes úr.
Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Leginkább és elsősorban a Szeretett Híd alkalom miatt, ugye a Legyetek felkiáltó jellé Szeretett Hídnak az alkalma miatt, ami a Magyar Református Szeretetszolgálatnak egy kiemelt programja. Ezen a napon valóban a szolgálatban, a diakóniából építünk egy nagy hidat, hiszem, hogy egy lelki hidat. A ország a Kárpát-medence teljes területén önkéntes programokat szervezünk, és különböző önkéntes programok állnak össze, és egy ilyen Szeretett Híd alkalom van most itt Ózdon is, és ennek egy csodálatosan szép istentiszteleti alkalma lesz, és ezért érkeztünk mi is ide a szeretetszolgálatnak a képviseletében, és a helyi szeretetszolgálati szolgálattévőkkel.
Te Szeretett Híd történetéről kérdezik, hogy milyen múltra tekint vissza, milyen céllal, hogyan indult el?
A Szeretett Híd, mondhatom, hogy gyakorlatilag egyidős a szeretetszolgálattal, 20 éves a szeretett szolgálatunk, és egyértelműen olyan célzattal, lelki vágyjal, töltettel képzelték el, amikor elindították ezt a szolgálatot, és mind a mai napig így történik, hogy a gyülekezeteink, az intézményeink, egyáltalában aki szeretne bekapcsolódni ebbe, azon a napon, azokban a napokban, azokon a megadott idősávokon valóban együtt szolgáljuk Istent, és legyünk jelen a diakóniai szolgálatban. Azt gondolom, hogy ez a só és világosság Krisztusi vágyának a megnyilvánulása a társadalomban, ahogyan jelen vagyunk és segítünk. Lehet programokat regisztrálni, illetve a regisztrált programokra jelentkezni is önkéntesként, és ebben a nagyon sokrétű szolgálatban azt gondolom nagyon meggazdagító, és meggazdagodnak azok is, akik részt vesznek ebben a szolgálatban, hiszen a református szeretetszolgálatnak a központi igéje jobb adni, mint kapni, és én ezt hiszem, mi ezt hiszük és valljuk valóban, és így is élünk, e köré építjük a szolgálatunkat, hogy nagyon jó önkénteskedni, és nagy áldások rejlenek abban, ahogyan megmozdul a szeretetszolgálat és a református egyház közössége a Szeretett Híd alkalmán, és a Kárpát-medence minden pontján jelen vagyunk az önkéntes szolgálatban.
A mai alkalomra még egy kérdés erejéig visszatérve, hogyan látja ön, hogyan látja, mitől is különleges ez a mai alkalom, vagy mitől lesz különleges, mert még előtte vagyunk, illetve hogy hozzáfűzném, hogy talán ugye egy kicsit abban is különleges, hogy Pünkösd is közelít, illetve egy ökumenikus alkalom is egybe.
Igen, a Pünkösd közelsége valóban, hiszen a Pünkösd ünnepnek a lényege az, ahogyan az egyház egy szívvel és egy lélekkel, egy akaraton van jelen, és azt hiszem, hogy a Szeretett Híd kézzelfogható módon, látható módon megjeleníti azt, ami a pünkösdi léleknek az eszenciája. Az, ahogyan egy szívvel, egy akaraton vagyunk jelen, nagyon várjuk püspök úr prédikációját, szolgálatát, és külön örülök, hogy a ózdi gyerekeink, őket meglátogattam előtte, készülnek énekkel, nagyon készülnek, nagyon sok szeretettel a gyerekeink, a Szeretett Szolgálatnak a verkein belül működő intézmény rendszer, mondhatom, hiszen egy egész komplex intézmény rendszerünk van Ózdon a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványnak és a Református Szeretett Szolgálatnak. Nagyon jó érzés volt hallgatni, onnan jövök, az ő éneküket, azt, hogy milyen vágyakozással készülnek ők a templomban, hogy ők fognak énekelni, és hogy ott püspök úr fog prédikálni. Azt gondolom, a Szeretett Hídnak ez is nagyon erős üzenete, hogy egy püspöki prédikáció és a gyerekeknek a szolgálata ugyanazon az istentiszteleten megszólal és megjelenik. Azt gondolom, hogy erről szól az egy akaraton lét, a pünkösdi léleknek az üzenete, aminek valóban a felkiáltó jele, amivé nekünk is kell válni a sóvá és világossággá, az egy nagyon komoly üzenete.
Miért erre a helyszínre érkezett? Van-e bármilyen oka, személyes érintettség? Miért is ide Ózdra érkezett?
Nagyon erősen kötődöm Kelet-Magyarországhoz, Észak-Kelet-Magyarországhoz. Szabolcsi, szatmári születésű, származású vagyok. Néhai nagyanyám ózdi születésű volt. Én magam nem ismerem az ózdi rokonságot, bár biztosan vannak, de mégis azt éreztem, hogy kötődöm ide, és nyilván a helyi szeretetszolgálati és cigánymissziós szolgálataink ide kötnek, úgyhogy nagy örömmel jöttem erre az alkalomra.
Bakos Zsuzsannával, a Magyar Református Szeretetszolgálat szakmai vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan alakult ki ez a mai alkalom, egy kicsit a hallgatóknak meséljük el.
Ugye a Szeretett Híd az benne van, hogy összeköt embereket,
És mi arra gondoltunk, hogy most ugye a református egyházban az imádság éve van, hogy kössük össze az itt Ózdon élő gyülekezeteket, egyházközségeket, és csináljunk egy imaláncot ezekkel a gyülekezetekkel együtt. És akkor így hála Istennek, vagyis a Jóisten ezt tudta már, mert januárban elmaradt az ökumenikus imehét, és erre a hétre tették át. Úgyhogy nagyon szépen bele tudtunk kapcsolódni az imalánccal ebbe az ökumenikus imahétbe. És akkor így szépen be van osztva, hogy minden nap melyik gyülekezetnél van találkozó, istentisztelet, és aznap az a gyülekezet imádkozik 0-24 órában. Ózdért, az egyházközségekért, az egységért, a békéért.
A mai alkalom esetleg önök még mivel készültek, ha jól tudom, a gyermekek is itt lesznek, mik lesznek a mai alkalman?
Így van, ennek az ökumenikus imahétnek ez az első alkalma, ez a megnyitó alkalma, ami egybeesik ugye a Szeretett Híd alkalmával is, és van nekünk egy válaszú tanodánk, onnan elhoztunk hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy egy kis műsorral készüljenek, színesítsék a gyülekezetnek, az eljövőknek, a résztvevőknek ezt az alkalmat.
Mitől különleges? Ez a mai alkalom, ez pici különlegesség abban is rejlik, hogy ugye Pünkösd is itt van közel, illetve hogy egy ökumenikus alkalom, illetve a Szeretett Híd is, itt nagyon sok minden kapcsolódik most össze talán.
Így van, én is azt gondolom, hogy ettől lesz igazán különlegessé, hogy ennyi minden ember itt van, ennyi különböző tanításokkal, és mégis egy valami, a szeretet, ami összeköti őket. Most itt, ezen a héten, ezen a napon.
A tanodában a szeretett szolgálat mit tud végezni, miket tudnak segíteni itt a gyülekezetben, hogyan tudják az ózdi gyülekezeteket segíteni?
Területileg ugye mi máshol vagyunk, nem ehhez a gyülekezethez tartozunk, de azt kell tudni, hogy Ózdon 9 általános iskola van, ebből 6 általános iskolában szinte 99%-ban hátrányos helyzetű fiatalok vannak, és ugye a tanodában 30 fiatallal van lehetőségünk, hogy foglalkozzunk, és ővelük 2024 áprilisától tanulunk, és mindenféle dologban próbáljuk őket fejleszteni, hogy fel tudjanak zárkózni azokhoz a fiatalokhoz, akik nem szegregátumban élnek, hanem hétköznapi családjuk van, olyan ingatlanban tudnak élni, ahol vannak közművek, akiknek van külön szobájuk például, és nagyon szépen, nagyon lelkesek ezek a fiatalok, öröm velük együtt dolgozni, mert mindennek örülnek, és legfőképpen annak örülnek, hogy szeretjük őket, és velük vagyunk.
Az elmúlt percekben Veres Barta Beátát, az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
I'm
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve, milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá, hogy tulajdonképpen a vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, hogy miért kezdtem el kutatni. Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet, makrotársadalmi magyarázat, a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát, hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi relevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszervezési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz? Illetve hogyan történt ez a felmérés?
A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülőszülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás. Itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjú alanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, a másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással, ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
Tehát amit fontos megemlítenünk, és legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újra rendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjú alanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatalkorban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjú alanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a vallás elhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztéssel jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül, valláselhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljon csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A vallás elhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt az a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságukat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támad akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el. Ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, amibe kapaszkodtak?
Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
Az elmúlt percekben Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.